Hétfő, egy nő, a Trend FM portré műsora. A műsorvezető Kutasi Judit.
Még mindig dr. Nagy Claudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem docense, az Európai Űrügynökség ESA által akkreditált első magyar űrorvosunk, űrorvosa, és hát amiről eddig nem beszéltünk, illetve hát a beszélgetésünk elején behoztuk, hogy nagy Star Wars rajongó voltál, és jól esett az, amikor viszont szakemberként megtalált egy ehhez kapcsolható feladat. 2022-ben a Hunor Magyar űrhajós program kereste meg a Semmelweis Egyetem, hogy részt vegyen a Magyar űrprogram egészségügyi hátterének kialakításában, és ebben te egy meghatározó szerepet kaptál. Álljunk itt meg egy pillanat, hogy ez mit jelent, hogy első akkreditált űrorvos.
Ez azt jelenti, hogy elvégeztem az Európai űrügynökségnek a hivatalos űrorvosi ráépített képzését. Ezt úgy kell elképzelni, mint egy ráépített szakképzést, másfél éves képzés, ez hivatalosan vannak elméleti részei, gyakorlati részei, és olyan gyakorlati részei, amikor valós űrhajóst kell kísérni űrmisszió során, mint kvázi, mint egy rezidens, egy már licenszer rendelkező kollega felügyelete alatt. És ennek a képzésnek egy kis része van online, de a legnagyobb része a személyes jelenléthez kötött, ami egyrészt Kölnben, az Európai Űrügynökség Európai Asztronauta Centrumában, másrészt pedig Houstonban történik, a NASA Johnson Space Centerben, illetve hát amikor asztronautát valóban kísérünk, és nekem kettő asztronautához is volt szerencsém, az egyik egy svéd, a másik egy dán asztronauta, akkor a felbocsátáshoz Floridába kell menni, a Kennedy Space Centerbe. Úgyhogy hát ezeken a helyeken volt a rendkívül izgalmas, és hát nagyon egyedi és mindenre kiterjedő képzés. Én azt hiszem, hogy egy nagyon nagy megtiszteltetésben és szerencsében volt részem, hogy ebben részt vehettem, mert tényleg az emberes űrrepülés bölcsőjében tanulhattam meg ezt a szakmát.
Amikor megkaptad ezt a feladatot, mit éreztél?
Nagy örömet. Gyakorlatilag nagy meglepetést, és nagyon örültem, hogy rám esett a választás. Tekintettel arra, amit már beszéltünk, hogy gyerekkoromtól érdekelt azért ez a terület, és kihívást is láttam benne, mert oké, hogy jelentős része a kardiológia és a kardiovaszkuláris rendszer, mint amúgy gyakorlatilag a medicinának általában, de azért ez egy teljes, komprehenzív, az asztronautát tetőtől talpig, tehát minden disziplinának részt kell venni benne vizsgáló terület, úgyhogy ennek a megszervezése az egy komoly feladat volt, meg hát a megtanulása is, mert hát azért az elején nem sokat tudtunk arról, hogy a gyakorlatban az űrmedicina az hogyan épül fel, hogyan néz ki, és hát ezt a know-how-t kellett Magyarországon megvalósítani. Persze nem azt mondom én, hogy nem volt korábban űrmedicina, mert volt Farkas Bertalan, első magyar űrhajós, akinek voltak űrorvosai, de azóta eltelt csak nem 50 évben, azért ez a szakterület, ez nem igen tudott fejlődni. És hát ezért volt, meg hát a szakterület maga fejlődött, de
csak
hát
itt Magyarországon
igen,
nem volt gyakorlat.
Meg mi nem voltunk benne, úgyhogy ki kellett alakítani ezt a know-how-t, ezt a tudásbázist, és ezt az egész folyamatot.
Amikor megérkezett ugye a megkeresés, akkor egy csapatot is össze kellett rakni. Ebben te aktívan részt vettél már?
Igen, természetesen. Én raktam össze a csapatot, hogy kikből álljon. Szerettem volna, hogyha az egyetemnek azért minél több klinikája és minél több szakterülete részt vesz ebben, és különböző szinteken, tehát fiatalabb orvosok, idősebb, tapasztaltabb kollégák, tehát egy ilyen jó kis csapatot akartam összerakni, és én azt gondolom, hogy sikerült is.
Mekkora csapat jött így össze, aki segítette a munkátokat?
A kiválasztás során, amikor a 25 legjobb űrhajós jelöltet vizsgáltuk nagyon részletesen, akkor csak nem 20 klinikája az egyetemnek részt vett benne, és ott dolgozó kollégák, és az volt a feladat, hogy megfeleljünk a nemzetközi sztenderdeknek. Van egy olyan hivatalos, a Nagy űrügynökségek orvosi bizottsága által összeállított követelményrendszer, ami leírja, hogy pontosan milyen vizsgálatokat kell csinálni, és ezeknél a vizsgálatoknál milyen eredményt kell kapni ahhoz, hogy valaki az űrbe menjen, tehát hogy milyen betegségek, állapotok nem engedik ezt meg, de vannak olyanok is persze, például a fogorvostan területén, ami, hogyha kezelésre kerül, például egy régi amalgám tömésnek a cseréje újfajta korszerű tömésre, akkor az már nem akadálya annak, hogy az asztronauta jelöltből űrhajós legyen. Tehát ez egy nagyon összetett és komoly szabályrendszer, amit nekünk át kellett látni, és ennek megfelelően kellett felállítani ezt a vizsgálati rendszert. Másrészt pedig azért szerettük volna ezt egy kicsikét kibővíteni olyan vizsgálatokkal, amik nem részei ennek, hanem amit egy magyar külön tudásbázisként vagy know-howként még hozzá tudunk adni.
Ez egy elég hosszú folyamat és elég izgalmas folyamat volt, ha jól tudom. Ez idő alatt is ott voltál a műtőben?
Amennyit tudtam, igen. Természetesen az időigényes, tehát nem tudtam annyit abban az időszakban a klinikai betegellátással foglalkozni, mint korábban.
De nem engedted el?
De nem engedtem el, és amennyit tudtam, mindeközben is a saját betegeimet ugyanúgy vittem tovább, meg dolgoztam a klinikán, operáltam.
Voltak megterhelő vagy nehéz feladatok vagy napok? Ez idő alatt?
Voltak, ez természetes.
Mert utólag olyan könnyű itt az izgalmas, szép kihívásokkal teli pillanatokat felhozni, de gondolom azért volt nehéz időszak is.
Mint minden projektben, pláne egy ilyen úttörő projektben mindig vannak kihívások. Azon igyekeztünk, hogy szakmai szempontból minél magasabb szintű programot és a nemzetközi standardeknek megfelelő programot rakjunk össze. Nagy segítségünkre volt az Európai űrügynökség orvosi csapata, orvosi bizottsága, akikkel a kezdetektől fogva tudtunk együtt működni. Szinte párhuzamosan volt az Európai űrügynökségnél is egy asztronauta kiválasztási folyamat a magyar kiválogatással, és lehetőséget kaptunk arra, hogy a magyar kiválogatásból kiválogatásra került űrhajósok egészségügyi adatait az Európai űrügynökség felé is prezentáljuk, konzultáljuk, és hát nagy örömünkre és büszkeségünkre az Európai űrügynökség is elfogadta az egészségügyi adatokat azoknál a jelölteknél, akik aztán tovább jutottak.
Nagyon izgalmas dolog lehetett, amikor először 240 űrhajós jelöltből eljutottatok a 25-ig, a 8-ig, mondtad, hogy utána 4-re csökkent ez a szám, és hát végül lett 2 űrhajós, Kapu Tibor, aki végül feljutott az űrbe. Ez mennyire hozott nehéz döntéseket egy-egy ponton, amikor meg kellett válnotok bizonyos jelöltektől, jelentkezőktől?
Én mind a 4 egyébként közvélemény által megismert űrhajós jelöltet nagyon kedvelem, és hát hála Istennek ezt a döntést nem nekem kellett meghozni. Mi voltunk azok a szakemberek, az a szakmai háttér, akik az információt, az objektív információt szolgáltatták a saját szakterületünkről, az adott jelölt teljesítményéről, a mi esetünkben az egészségügy és ehhez kapcsolódó teljesítményéről, de egyébként a többi szakterület, tehát például a kommunikáció, vagy pedig ugye a valódi tudás, mármint amiket emlegettem, például asztrofizika, stb. A tudás háttér alapján is azok a szakemberek, akik foglalkoztak velük, adtak egy részletes értékelésről, és egy független felügyelőbizottság döntött el. Tehát egy olyan magas szintű szakemberekből, professzorokból álló felügyelőbizottság döntött el, akik független döntést tudtak hozni, és objektív döntést azok alapján, az információk alapján, amiket mi szolgáltattunk.
Mi az, amire szerinted a legnehezebb felkészíteni egy űrhajóst?
Több mindenre.
Nem
lehet egyet kiemelni, de van egy olyan terület például, ami rendkívül fontos, ez a pszichológia. Nagyon részletes pszichológiai szűrővizsgálaton esnek át az űrhajós kivizsgálás, vagy űrhajós orvosi kiválasztás során, ami nem csak a pszichopatológiát zárja ki, tehát hogy valamilyen konkrét pszichiátriai betegségük legyen, hanem a személyiséget is vizsgálja. Egy űrhajósnak egy nagyon stabil, nagyon együttműködő személyiségnek kell lennie, aki aki egyrészt tud alkalmazkodni a felmerülő helyzetekhez, egy űrutazás során nagyon sok minden felmerülhet, másrészt pedig tud alkalmazkodni másokhoz, akár idegenekhez. Ugye, amikor felmegy az űrállomásra, akkor ott zárt térben kell hosszabb ideig dolgoznia, együtt élnie olyanokkal, akiket nem is ismer egyébként, hát csak futólag
kísérleteket
ismer.
Kísérleteket végzett,
nagyon fontos munkája van, emiatt van fönt, hogy ezeket a kísérleteket elvégezze, és ezt csak akkor lehet megtenni, hogyha ő pszichológiailag is készen áll arra, hogy a többiekkel csapatmunkában, az utasításokat elfogadva, az összezártságot kibírva és jól kezelve, megértve és felmérve azt, hogy innen nem lehet visszajönni, amikor az embernek a kedve tartja, mert nyilván azért ez egy elszigetelt helyzet, látjuk föntről a gyönyörű földet, ott van lent a családunk, ott vannak a barátaink, mindenki, aki fontos számunkra, és hát nem tudunk oda menni egy perc alatt, vagy azt csinálni, amit akarunk.
Hát meg ez rengeteg kockázat, amit vállalni kell.
Rengeteg kockázat, amit vállalni kell, tudatában kell lenni annak, hogy lehetnek váratlan helyzetek, veszélyes helyzetek, és egy ilyen helyzetben is stabilnak kell maradni. Szóval ez egy nagyon összetett folyamat, és nem csak a kiválasztás, ahol meghatározzuk, hogy na ez az illető, ennek a személyisége megfelelő, de ugye van sok minden, amit lehet fejleszteni, és kell is fejleszteni, úgyhogy az, hogy ez meg tudott valósulni a mi programunkban ilyen komoly szinten, egyébként ez azért sok szempontból egyedülálló, mert az Európai űrügynökségnek és a NASA-nak is van ugye olyan komoly pszichológus csapata, meg van egy kis pszichológiai felkészítése, de ilyen struktúrált felkészítés, mint ami nálunk volt, a Semmelweis Egyetem pszichiátriai és pszichoterápiás klinika munkatársainak a vezetése, felügyelete és hát gyakorlati részvétele segítségével ilyen azért például nincs erre példa.
És hát beszélgettünk arról, hogy milyen hosszú út vezetett odáig, míg segítségeddel, mert hogy nagyon sok szakemberen múlt, Kapu Tibor eljutott az űrbe. És akkor egy pillanatra még ennél a gondolatnál maradnék, hogy amikor Tibor elindult a küldetésre, akkor én úgy tudom, hogy te ott voltál egészen a kapszula bejáratáig. Ha most visszaemlékszel, mit gondoltál akkor, mi ment végbe benned abban a pillanatban?
Ott voltam, így van, ott voltam végig a karanténban, és a felbocsátáskor is a Kennedy űrközpontban. Nem kísértük a kapszula bejáratáig az űrhajóst, limitált volt az a létszám, akik kísérhették, és a teljes legénységet, a 4 fős legénységet az Axiom Space-nek az orvos kollégája egy személy mehetett csak, és hát ő ment, aki mind a 4 főnek az egészségügyi adatait ismeri, ugye én a saját asztronautáimért voltam felelős, de ott voltunk végig az úgynevezett triázs részlegen, a Kennedy űrközpontban, ami egy olyan részleg, ahol az összes orvosi egység ott állomásozik, és ha bármi probléma van, akkor azonnal a helyszínre tud menni. Hát hála Istennek nem volt semmi probléma, de egy rendkívül izgalmas, és hát amúgy egy rendkívül felszabadító érzés volt azt látni, amikor az űrhajó felbocsátása megtörténik, és eléri az éjszakai floridai eget, és gyönyörűen felmegy Tibi az űrbe.
Ezt a munkát te fiatal nőként vállaltad el. Ebben volt kuriózum, vagy hogyha egy nemzetközi szinten nézed az űrorvosokat, meg egyáltalán ezt a területet, ott mennyi nő van?
Hasonlóan, mint sok más szakmában, általánosságban, például a műtétes szakmákban is, az űrorvosi szakmában is többen vannak a férfiak, mint a nők. Egyébként van 2 kolléganő most már az Európai űrügynökségnél, nem vagyunk sokan, összesen 8 olyan űrorvos van, aki most operatívan tud űrhajóst vinni. Abból vagyok én az egyik, és rajtam kívül 2 hölgy van, az egyiknek van egy kisgyermeke, és ebből is még azért sikerült neki összeegyeztetni az elmúlt években. Úgyhogy megoldható ez, áldozattal jár, rengeteg utazással jár, főként akkor, hogyha van űrhajós, mert hát akkor ott kell lenni, úgy néznek ki ezek a missziók. Tehát Kapu Tibor missziója az egy rövid távú űrutazásnak számít, akkor nevezzük így hivatalosan, a 30 napnál kevesebbet tölt az világűrben. Ehhez képest a rendes NASA és Roscosmos missziók, azok 6 hónapos missziók, tehát egy európai asztronauta az 6 hónapra megy az űrbe, ha csak nem az Axiom Space-re utazik, mert erre is volt már példa, de hivatalosan 6 hónapra, és egy ilyen 6 hónapos szakaszt 2 orvos visz, és elosztják egymás között, egyikük az egyik felét, a másik a másik felét.
De akkor ott rendelkezésre kell folyamatosan állni,
ha
jól
értem. Hát ott kell lenni, tehát gyakorlatilag oda kell költözni. Tehát egyrészt attól is függ, hogy melyik felét kapja az ember. Nekem lesz előreláthatólag 2027-ben egy belga űrhajósom, ott a második felét fogom kapni, ami azt jelenti, hogy a kollégám megy vele a karanténba, meg az első 3 hónapját a missziónak ő követi, és ez azt jelenti, hogy ilyenkor Kölnbe kell oda állomásozni, oda költözni arra az időszakra, mert ott is van egy irányító központ, és onnan történik a nominális asztronauta követés az Európai Ügynökségnek. Külön Houstonba akkor kell menni, hogyha például űrsétát tesznek, mert azt Houstonba követjük mi is, és akkor én nekem megjön a második fele, tehát a második 3 hónap, plusz a visszatérés, plusz a rehabilitáció. Tehát így oszlik meg. Gyakorlatban ez körülbelül 4-4,5 hónap kintartózkodást jelent.
Egyébként, hogyha a szakmádat általában nézzük, akkor is ugye említetted, hogy inkább férfiak által dominált nagyon sok terület, így akár a kardiológia is, amiről beszélünk. Te hogyan látod ma ezt a közeget? Mennyire változott az elmúlt években a nők jelenléte, akár például a kardiológiában, és akkor nézzük, hogy akár magasabb szinteken?
Azt látjuk az orvosi egyetemeken, hogy most már az évfolyamoknak a 2/3 nő, úgyhogy egyre több nő van. Persze vannak szakmák szerinti különbségek, a műtétes szakmákban még mindig nagy részt férfiak vannak, egyébként az elektrofiziológiának egy ilyen sarkalatos példája. Igaz, katéteres műtétről van szó, de ezen a szakterületen sokkal több férfi van. Az Európai Kardiológus Társaság aritmológiai, elektrofiziológiai munkacsoportjában is ez mindig egy probléma, mert hát ugye most van egy ilyen szabályzat, hogy kell, hogy legyen elegendő nő például kongresszusokon a ülésselnökségbe, előadóként, stb., és egyszerűen nem tudják kitermelni, vagy kiállítani úgy a bizottságokat, hogy az az 50%, amit ugye célként jelöltek meg, az meg legyen, egyszerűen nincs annyi nő. Uh-huh. Úgyhogy vannak olyan szakterületek, ahol abszolút már ez egálba került, talán több nő is van, mint férfi, és hát továbbra is vannak olyanok, ahol ez másképp van. Szerintem olyan szempontból ez nem probléma, tehát inkább az a fontos, hogy a lehetőség legyen adott, én ezt így látom, hogy aki mondjuk egy olyan területet akar választani, mint valamilyen sebészeti terület, vagy mondjuk akár az elektrofiziológia, annak meg legyen a lehetősége és az útja, hogy ezt megtehesse.
Szakmai alapon előre jusson.
Így van, és ő ezt eldöntötte, hogy ezt szeretné, és hát innentől kezdve csak az illető döntésére van bízva, ez nem fog több nőt, vagy több férfit vonzani egy adott területre, de meg fogja adni a lehetőséget.
Igen, ez egy nagyon fontos dolog. Egyébként szerinted mi jelenti a legnagyobb kihívást a nők számára ezen a pályán?
Családi élettel való összeegyeztetés. Mm-hmm. Nagyon sok olyan törekvés van, például a Semmelweis Egyetemen is van a Családbarát Egyetem program, ami kifejezetten támogatja a családdal rendelkező egészségügyben dolgozó nőket sokrétűen, de azért még egy orvosnőnek ez még mindig nehéz olyan szempontból, hogy ugye egyrészt hosszú a tanulási folyamat, és hát, hogyha elmegy szülési szabadságra, akkor azért évek esnek ki, és hát pont a kardiológia egy olyan terület, amiben ez a néhány év, ez hát olyan újdonságokat tud behozni.
Technológiai fejlődés.
De akarva akaratlanul lemarad, a legnagyobb igyekezet ellenére is, de nincs ezzel semmi baj, mert ezek behozható dolgok, itt is az a lényeg, hogy legyen meg a lehetőség, hogy ugye mondjuk egy szülési szabadság után, amikor visszaérkezik, akkor arra a szintre vissza tudjon térni.
Mi az, ami most igazán motivál szakmailag? Ugye végig felsoroltam rengeteg titulosodat, feladatodat, nemzetközi kitekintésedet. Mi az, ami izgat most szakmailag?
Több minden. Nagyon szeretnénk tovább erősíteni, tovább folytatni a tudományos kollaborációkat, mind a kardiológia, elektrofiziológia, mind pedig az űrorvostan területén. Ahogy említettem, van sok. Tehát tényleg mondhatom azt, hogy sok, mert jelenleg 8 darab PhD hallgatón van, bocsánat, már csak 7, mert most végzett az egyik, akiknek még meg kell teremtenünk azt közösen, hogy ők is PhD-jukat megvédjék, és aztán utána önálló kutatásra alkalmasak legyenek, és persze folytatjuk tovább a tudományos munkát. És hát másrészt pedig szeretnénk, hogyha ez az űrorvostani tudomány, amit elkezdtünk felépíteni a Semmelweis Egyetem szintjén, megalapult a Semmelweis Egyetemen a repülő és űrorvostani tanszék, hogy ez tovább folytatódhasson minél több hazai és nemzetközi együttműködéssel, és hát mindemellett, ahogy talán észrevehető volt, hogy nekem ez a work-life egyensúly, tehát a munka és a kikapcsolódás, vagy egyáltalán az életnek az egyensúlya nagyon fontos, és hát egyre többet foglalkozunk azzal, hogy hogyan lehet optimalizálni az egészséget, tehát szeretném azt, hogy mind a kardiológia, mind pedig az általános beteg szintjén minél inkább a prevenció felé tudnánk elmenni, és minél kevésbé kelljen oda eljutni, hogy már egy betegséget olyan stádiumban, vagy egy beteget olyan stádiumban kezdünk el kezelni, amikor már sokkal nehézebb helyzetből indulunk, mert hát rengeteg rizikófaktor gyűjtött össze az évek során. Tehát szeretnénk, hogyha egészséget, én azt szeretném, hogyha tudnám arra valahogy edukálni az embereket, hogy kicsit, nem is kicsit, nagyon egészségesebben éljenek, és erre most már egyre több lehetőség van, bárki számára elérhető lehetőségek, csak élni kell vele.
Orvos családból származol, hogy édesapád orvos volt, édesanyád is egészségügy területen dolgozott. Milyen visszajelzéseket kapsz a közvetlen környezetedből? Azért nagyon sok mindent elértél viszonylag rövid idő alatt.
Alapvetően pozitívakat, tehát sok gratulációt, kedvességet kapok a barátaimtól, családomtól, rengeteg támogatást és segítséget is kaptam. Tehát ez nem egy egyszemélyes siker, vagy egy egyszemélyes történet. Az ember mellett mindig állnak olyanok, mind a családja, mind a barátai és mind a kollégái között, akik segítették azt, hogy ideig eljusson, és hát én minden szinten tudnék számos olyan embert felsorolni, akik nagyon sokat segítettek, családom természetesen a barátok között, és a Városmajori Klinikán is, kezdve például Merkeli Béla rektor úrtól, aki nagyon sok lehetőséget adott a fejlődésre, vagy Gellér László professzor úr, akitől nagyrészt az elektrofiziológiát megtanulhattam.
Mit mondanál annak a fiatalnak, aki most gondolkodik azon, hogy ezt a pályát válassza?
Hogy merjen nagyot álmodni. Gyakorlatilag nincs határ. Az embert persze nyilván ez nem azt jelenti, hogy minden az ölünkbe hullik, de hogyha a mi oldalunkról belerakjuk azt az elhivatottságot és azt a munkát és tanulást, amire szükség van ahhoz, hogy elérjünk valamit, akkor el lehet érni, és ne adjuk föl, hanem menjünk tovább, de mindeközben mindig is figyeljünk saját magunkra, hogy egyrészt ne veszítsük el önmagunkat, és ne veszítsük el az egészségünket.
Akkor legyen mára ez a végszó, és nagyon szépen köszönöm, hogy ma itt voltál velem.
Köszönöm szépen.
Dr. Nagy Klaudia Vivien, kardiológus, elektrofiziológus, szakorvos, a Semmelweis Egyetem docense, Magyarország első ÉZA minősített űrorvosa volt ma a vendégem.
Ez volt a Hétfő Egy Nő, a Trend FM portré műsora Kutasi Judittal. A műsor visszahallgatható a www.trendfm.hu oldalon.